Sziasztok! Horváth Gábor vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. A mai előadás témája a soron kívüli végrehajtás implementációja. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnök és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Tanultuk az elmúlt alkalmak során a soron kívüli utasítás végrehajtás alapelemeit. Láttuk, hogy alapvetően négy fontos dologra van szükség arra, hogy ahhoz, hogy ez működjön. Kell egy utasítástároló, amiben a processzor tárolja a látómezejében lévő utasításokat, melyek közül válogathat. Szükség van egy dinamikus ütemezőre, amelyik mindig kiválasztja azt az utasítást, melynek a végrehajtását semmi nem akadályozza. A regisztrált nevezésnek az volt a célja, hogy az utasítások közötti függőségek megritkításával növekedni tudjon a dinamikus ütemező játéktere, szabadabban tudja átrendezni a program utasításait. A sorrend visszaállító buffer pedig azért volt szükséges, hogy a külvilág, illetve a számítógépen futó programok számára a soron kívüli végrehajtás ténye ne legyen látható. Megbeszéltük, hogy a négy komponens közül az első kettő az, amelyik kritikus fontosságú, a másik kettő pedig opcionális összetevő, ami sokat segít a hatékonyságon, de anélkül is el lehet képzelni a soron kívüli utasítás végrehajtást. A mai videó alkalmával két konkrét soron kívüli végrehajtást implementáló eljárást fogunk végignézni, a scoreboard és a tonaszuló algoritmus kiegészített változatát. A scoreboard algoritmus egy jó régi algoritmus, 1964-ben született. Ez az alap eljárást implementálja, nem tartalmaz se regisztrált nevezést, se sorrend visszaállító buffert. Mégis ez volt az első ilyen algoritmus, ezért fogjuk őt áttekinteni, megnézzük, hogy hol kezdődött ez az egész elv a számítástechnika történelmében. Utána áttérünk a tomaszuló algoritmusra. A tomaszuló algoritmus 3 évvel követte a scoreboardot, ez annyival fejlettebb már, hogy tartalmaz regisztrált nevezést. Sorrend visszaállító buffer viszont még ebben sincs. Az Intel P6 architektúrája a tomaszuló algoritmust implementálja, de úgy, hogy kiegészíti azt egy sorrend visszaállító bufferrel. Ugyanezt az eljárást használja minden mai napig a Intel Core architektúra CPU családja is. Ha az ember vesz ma a boltban bármilyen Intel processzort, abban pontosan ilyen eljárás fog működni, amit ma át fogunk tekinteni. Mobil eszközökben is találunk soron kívüli végrehajtást. Az ARM, a Cortex A9-es processzora óta tartalmazza ezt a fejlett technikát, ez már azért jó pár éve jelent meg. Kezdjük a vizsgálatainkat a scoreboard algoritmussal. A scoreboard a CDC 6600-asban jelent meg, ez volt az első olyan számítógép, amelyik soron kívüli végrehajtásra volt képes. Ez a számítógép, vagy hát ez a processzor, amelyik ennek a lelkét képezte, 5 fázisra bontja az utasítások végrehajtását. Ez az 5 fázis nagyon hasonló ahhoz az 5-höz, amit a pipeline-ok során tanultunk, kis különbségek azért vannak. Most gyorsan menjünk végig ezeken emlékeztetésképpen. Ebben a pipeline-ban is az IF, az utasítás lehívása az első fázis. Ezt követi a dispatch. Ekkor történik meg az utasítás dekódolása és a műveleti egységhez rendelése. Majd ezután az IS lesz, az issue fázis lesz az, amelyiknek a során az utasítás forrás operandusait összegyűjti a processzor. Természetesen ez csak akkor történhet meg, hogyha ezt semmilyen adategymásolatás nem gátolja. Ha minden rendben ment és megvan az összes operandusunk, és van szabad végrehajtó egység a processzorban, akkor megtörténhet az utasítás végrehajtása. Erre szolgál az EX fázis. Amit végrehajtottuk az utasítást, a regisztertároló értékeit, a regisztertárolóban a megváltozott regisztereket frissítenünk kell, ez a VB fázisban fog bekövetkezni. Mi az eltérés e között az 5 fázis között és a tanult egyszerű 5 fázisú pipeline-unk között? Hát nem sokat látunk, azt látjuk, hogy a decoder helyett itt most igazából 2 fázisunk van, a DS meg az IS, és nincsen MEM. A MEM, a memória műveletek, a load és a store, mind a kétféle utasítás az EX-ben fog végrehajtásra kerülni. Az EX-ben történik meg a címek kiszámítása és maga a memória művelet is. Lássuk, hogy kezeli a scoreboard az egymásra hatásokat. Háromféle adat egymásra hatásról tanultunk, ezeket kell hát kezelni. Mivel soron kívüli végrehajtásról beszélünk, mindhárom egymásra hatást komolyan kell vennünk, mert mindegyik galibát okozhat. Kezdjük a write after write egymásra hatással. Itt a fólián látunk egy egyszerű példát erre. Itt egy utasítás, a D1-be írja az értékét, majd picit később egy másik utasítás, úgy szintén D1-be írja az értékét. A scoreboard ezt a fajta egymásra hatást úgy kezeli, hogy a második utasítást nem is engedi belépni a DS fázisba. Ott állítja meg az utasítások lehívását, amikor belebotlik egy ilyen write after write egymásra hatásba. Garantáltan nem történhet meg ebben az esetben, hogy a második utasítás megelőzi az elsőt. A read after write egymásra hatást úgy kezeli a scoreboard, hogy a függőségben lévő utasítások közül a másodikat nem engedi meg belépni az IS-be, vagyis késlelteti a forrás operandus kiolvasását. Itt láthatunk egy példát megint csak két utasítás képében. Egy utasítás, amelyik írja a D1 regisztert, majd egy későbbi utasítás, mely olvassa a D1 regisztert, ez a read after write viszony. A scoreboardban tehát a második utasítást nem engedi az IS-be, nem engedi kiolvasni a D1-et, amíg azt be nem írja a korábbi utasítás a VB fázis során. Ez teljesen racionális döntésnek tűnik. Write after read. Megint itt egy példa. A write after read az hol látható itt? Hát ott, hogy az első utasítás a D1-et olvassa, egy későbbi pedig a D1-et írja. Ha megváltozna a kettő sorrendje, akkor nem lenne helyes a program viselkedése, tehát ezt is le kell kezelnünk egy ilyen pipeline esetén. A scoreboard ebben az esetben elkezdi a végrehajtását a második utasításnak, egészen eltolja a VB fázisig, és a VB-ben fogja meg. Nem engedi, hogy a D1 értékét beírjuk a regisztertárolóba, amíg a korábbi ki nem olvasta onnan. A write after write és a write after read nagyon hasonló természetű adat egymásra hatások, és a scoreboard mégis nagyon különbözőképpen kezeli őket. A write after write-ot egészen korai fázisban kezeli, egészen korai fázisban fogja meg azt az utasítást, amelyik galibát okozhat. A write after read-nél pont ellenkezőleg. Amíg lehet eltolja a galibát okozó utasítást, csak pont azt a fázist próbálja meg megakadályozni, ahol bekövetkezik a baj. Hogy ez miért különbözik, ez a kétféle egymásra hatásnak a kezelése, azt hamarosan meg fogjuk érteni egy példa alapján. Menjünk bele egy picikét jobban a scoreboard algoritmus részleteibe. A scoreboard tulajdonképpen angolul az a fajta tábla, amit a orvosi intézményekben használnak az erőforrások rendelkezésre állásának a nyomókövetésére. A vészhelyzet című sorozatban például látunk egy ilyen nagy üvegtáblát, és ott írkálják rá filccel, hogy melyik vizsgálóban éppen ki van, melyik orvos éppen melyik beteghez van hozzárendelve, és így tovább. Ez ugyanaz a scoreboard, amit ott látunk, csak itt ugyanazok a táblázatok picit más jelentenek, és a processzor fogja ezeket menedzselni. Nem is tehetünk mást, hiszen mi a soron kívüli végrehajtást hogyan is értettük meg? Hát egy precedencia gráfot rajzoltunk, és szemrevételezéssel választottuk ki az éppen következő pillanatban végrehajtható utasítást a gráf csomópontjai közül. Ilyet a processzor nem tud csinálni. Nem rajzol gráfot, nem tud szemrevételezéssel ütemezni, táblázatokat fog karban tartani, de gyakorlatilag ugyanazt az alapelvet fogja végigjátszani. A scoreboard három nagyon fontos táblázatot tart karban a processzor által. Az egyik az az utasítás állapot tábla, ezzel követi, hogy az egyes utasítások éppen melyik fázisban vannak. Ugye ötféle fázisban lehetnek, ezt kell nyomon követni minden utasításra, amelyiket a processzor már betöltött. A regiszter állapot tábla tárolja, hogy egy regisztert melyik utasítás fog megváltoztatni. Tehát vannak a regisztereink, a regiszter tárolónk, amelyik tárolja a regiszterek értékét, és van egy regiszter állapot tábla, amelyik azt tárolja, hogy melyik utasítás szándékozik majd az adott regiszteren változtatni. Végül a harmadik fontos táblázat a műveleti egységtábla lesz. Minden műveleti egységnek lesz egy bejegyzése ebben, aritmetikai egység, load store egység, stb. Ebben kell azt tárolni, az adott egység foglalt-e vagy szabad, hogy éppen milyen műveletet kell csinálni egy aritmetikai egységnek, többféle feladata lehet, ugye? Összeadás, kivonás, szorzás, stb. Aztán tárolni kell a két operandust, vagy hogyha valamelyik operandus nincs kész, akkor tárolni kell azt is, hogy melyik korábbi utasítás eredménye lesz az, amit meg kell várni. Ezek után azt is ebben a táblázatban kell tárolnunk, hogy az eredményt, ha majd az utasítás elkészül, hova kell rögzíteni. Következőkben egy nagyon egyszerű példán fogjuk végignézni a scoreboard viselkedését. Ehhez egy olyan processzort fogunk alapul venni, amiben 5 műveleti egység lesz. Ezek közül egy alu, tehát ez egy integer műveletek végrehajtására szolgáló egység. Lesz egy load, lesz egy store, mindegyikük képes lesz címet is számolni. És lesz 2 darab lebegőpontos aritmetikai egységünk, melyek késletetése minden műveletre az egyszerűség kedvéért egységesen 3 ciklus, az iterációs idő úgy szintén 3 ciklus, tehát ezek belül nem pipeline szervezésű aritmetikai egységek. No, hát nézzük meg, milyen adatszerkezeteket kell karbantartanunk. A kék az utasítás állapot tábla, most itt föl van sorolva a példa mind a 7 utasítása, de persze valójában ez nincs egyszerre a processzor látómezejében, ezeket az utasításokat sorra fogja betölteni a processzorba, most csak azért van benne az összes utasítás a táblázatban, hogy át tudjuk tekinteni őket. Regiszter állapottábla, ebben az egyszerű példában csak egy egész és 3 lebegőpontos regisztert használunk, tehát csak ezt a részét fogjuk nyomon követni, ide fogjuk írni, hogy melyik műveleti egység fogja ezt módosítani. Illetve ez a sárga lesz a műveleti egység tábla, tárolja, hogy az egyes műveleti egységeknek éppen mi a feladata, és aznak a feladatnak mik az operandusai. Kezdjük el a működésnek a nyomon követését. Az első ciklusban az első utasítás eléri, hát persze most eltekintünk a betöltés fázistól, mert az nem túl érdekes a soron kívüli végrehajtás szempontjából. Ha attól eltekintettük, az első izgalmas esemény az, amikor az első utasítás elér a dispatch fázisba. A dispatch fázisban a scoreboard bejegyzéseket készít ennek az utasításnak megfelelően a műveleti egység táblába és a regiszter állapot táblába. Miközben eltárolja, hogy ez az utasítás már a dispatch fázisba jutott. Milyen bejegyzéseket kell létrehozni? Először is a regiszter állapot táblában rögzíti, hogy a D0 regisztert a load unit, a memória load egység fogja megváltoztatni, majd valamikor a jövőben. Ha ránézünk az utasításra, ez ugye látszik is, hogy miért történt meg. A D0 lesz a cél operandusa ennek az utasításnak. Ezzel egyidejűleg egy új bejegyzés fog allokálásra kerülni a műveleti egység állapottáblában is. A load egységhez hozzárendeljük ezt az utasítást. A load egységről eltároljuk, hogy igen foglalt, hogy ez egy load művelet, amit végre fog hajtani. Hát speciál, ez más nem is tud csinálni, tehát most ez lesz ideírva. A R oszlop, az R oszlop, az lesz a cél operandus, D0, majd ha meg elkészül az eredmény, ide kell eltárolnunk. Az A meg a B operandusok pedig az R-ra és az RB oszlopba fognak beírásra kerülni, illetve ha ezek még nem állnak rendelkezésre, akkor az EA és az EB mező fogja meghatározni, hogy honnan kell majd azokat átvennünk. Ebben a pillanatban ez az első utasítása a programunknak, tehát feltételezzük, hogy kiolvasható az R1 regiszter tartalma a regisztertárolóból, ezért ennek megfelelően fog kitöltésre kerülni ez a sor. Foglalt, load, eredmény D0-ba, operandus R1-ből. Következő ciklusban az első utasítás az issue fázisba kerül. Ez a C2 arra utal, hogy a második ciklusban érte el az issue fázist. Az issue fázis abból áll, hogy erre a load műveleti egységre kell most koncentrálni, az R1 regiszter értéke kiolvasásra kerül. Semmi más nem történik ezzel az utasítással. Összeszedi az operandusokat. Az R1-et összeszedi. És beírja ide a táblázatnak ebbe az oszlopába, itt már nem csak azt, hogy R1, hanem a konkrét értéket, hogy mi az a szám, amivel majd dolgozni kell. Pipeline-ról van szó, tehát miközben az issue történik az egyes utasítással, a kettes dispatchelhető. Megint csak az történik, hogy ránéz a processzor, ez egy lebegőpontos szorzás, tehát egy lebegőpontos szorzóegységhez kell rendelni ezt az utasítást. FP alu 1. Igen, foglalt szorzást kell csinálni, céloperandus a D4, két forrás operandusunk van, a D0 meg a D2. A D2-vel semmi gond, azt ki kell olvasni a regisztertárolóból. De a D1-et nem. D0-át, bocsánat. De a D0-át nem. A D0 nem a regisztertárolóból kell, hogy jöjjön, hanem az előző utasítás eredménye lesz az, amire szükségünk van. Tehát itt az EA oszlopba fog bekerülni az, hogy load, a load egység eredménye lesz ennek az első operandusa, nem pedig a regisztertárolóból érkező érték. Ezzel egy időben a regiszter állapot tábla elkönyvelte magának, hogy majd egyszer az első lebegőpontos egység őt módosítani fogja. Folytassuk az utasítások végrehajtását. Harmadik ciklusban az első utasítás végrehajtása az EX fázisban jutott, tehát ez a load itt igazából elkezd dolgozni. Elkezd címet számolni, hogyha éppen kell, és a memória tartalmat kiolvasni. A kettes utasítás megakadt a dispatchben. Nem mehet az issue-ba, mivel nem tudja begyűjteni a forrás operandusokat, hiszen az előző utasítás eredményére vár, ugye? Itt van a FP1-ünk, a loadra vár. Az EA oszlopban látjuk. Ezzel egy időben a hármas utasítás dispatchelése megtörtént. Az egy store művelet, a store sort kell figyelni, foglalt lesz, stort fog csinálni, egy darab operandusa van az R1, egy darab operandusa van a cím számításhoz az R1, és maga a regiszter, amit majd el kell tárolni, az még nincsen kész, azt még várjuk, az FP1 eredménye lesz majd, hogyha elkészül. A regiszter állapottával nem változik, hiszen a hármas utasítás nem változtatja meg a regiszterek tartalmát. Már is a 4-es ciklusban vagyunk. A load utasítás befejeződött, pontosabban a memóriából visszakerült az adat, és ennek megfelelően felszabadult a bejegyzés a műveleti egység állapottáblában. A load unit most már nem foglalt, képes új utasításokat végrehajtani. A write-back fázisba ér ez az utasítás, ez azt jelenti, hogy az utasítás eredményét bele kell írni a regiszter tárolóba, és ezzel egy időben a scoreboard körülnéz, hogy ki az, aki rá várt. Ahol a műveleti egység állapottáblában azt látta, hogy load, itt ebben az esetben az egyes alu unitról van szó, na azt tovább engedi. Látja, hogy más operandusra nem vár, ő tovább engedi az issue fázisba, ugye a 4. ciklusban tovább is lendült ez az utasítás. Kiolvassa a regisztertárolóból azt az értéket, most a D0-t már kiolvashatja, mert az előző utasítást már visszaírta oda az eredményét, és majd a következő körben mehet tovább a végrehajtással. A regiszterállapottáblából kikerült ez a sor, hiszen a nullást ebben a pillanatban senki nem szándékozik most már megváltoztatni. Következő fázis az 5-ös. Az 5. ciklusban elkezdődik ennek a jó lassú lebegőpontos szorzásnak a végrehajtása. Ezzel egy időben a 3-as utasítással semmi nem történt, továbbra is a 1-es lebegőpontos egységre vár. Szépen el van neki könyvelve, majd ha végzett, akkor lehet, hogy tovább tud menni. A 4-es, az integer összeadás ugyanebben a ciklusban az issue-ba juthatott. Volt neki az előző körben egy bejegyzése már, és semmi akadálya nincs annak, hogy ez az összeadás végbe is menjen. Kiolvassuk az R1 regisztertároló tartalmát, és a következő körben megtörténhet az egész pontos összeadás művelet. Még mindig ugyanebben a ciklusban az ötödik utasításra is történik valami. Ez egy load lesz, tehát a load egységet fogjuk megint rezerválni, megmondjuk, hogy a D0-ba fog kerülni az eredmény, az alulra kell várni, hiszen az R1 értékét, a címet, azt még nem tudjuk, még nem ment végbe az előző egész pontos összeadás, és a regiszter állapot táblába is bejegyeztük, hogy majd egyszer a load utasítás meg fogja változtatni a D0 értékét. Most kezdenek az érdekes események szépen sorban egymás után megjelenni a scoreboardban. A levegőpontos szorzás még mindig zajlik, ugye ez egy lassú dolog. 3 ciklust vesz igénybe. Közben az integer összeadás szépen halad. Már soron kívüli végrehajtást látunk, szépen meg fogja előzni a többieket ez az utasítás. A 6. utasítást viszont megakadt. Nem lehet diszpecselni. Nem lehet diszpecselni, mert write after write egymásra hatás van a 2. utasítás és a 6. utasítás között. A 2. még nem futott le, és a 6. pedig emiatt nem is tud a diszpecsbe kerülni. Miért nem tud? Hát ez egy jó kérdés. Az ember első pillanatra azt hinné, hogy a scoreboardnak az lenne a megfelelő működés, hogyha ezt az utasítást eltolná a végrehajtásban, ameddig csak lehet, csak éppen a regiszter visszaírást késlelteti. Hát nem ez történik. A scoreboardban ebben a pillanatban azt kéne csinálnia az utasítás beléptetésekor, hogy a regiszter állapottáblába el kellene könyvelnie, hogy ez az utasítás módosítani fogja annak a regiszternek az értékét. Csak hogy nem tud 2 ilyen bejegyzést tenni a regiszter állapottáblába. A 2. utasítás már beírta, hogy módosítani fogja az értékét a D4-nek. A 6. utasítás nem írhatja be, hiába fogja ő is módosítani ugyanennek a regiszternek az értékét. Ott csak egy ilyen hely van, várnia kell. Nem tudunk bejegyzést allokálni számára a regiszter állapottáblába. Ő vár, nem diszpecselhető. A következő ciklusban a 6. utasítás továbbra is vár, mert még a szorzás nem fejeződött be még mindig. És megjelent egy write after read egymásra hatás is. Ugyanis befejeződött az egész összeadó művelet, a 4. utasítás lefutott, de nem írhatjuk be a regisztertárolóba az eredményét, mert a 3. utasítás, amelyik megelőzi őt, ezt a regisztert olvasni fogja. Ez az olvasás még nem történt meg, hiszen még nem kapta meg a tőle vele read after write függésben lévő 2. utasítás eredményét, a D4-et, még nem tudott megtörténni a címszámolás, nem szeretnénk összefirkálni az L1 regisztert, mert azzal problémákat fogunk okozni. Tehát ebben az esetben a scoreboard megállítja ennek az utasításnak a végrehajtását, nem engedi a write-back fázisba továbbítani, itt fogja foglalni a műveleti egységet egész addig, amíg ez a függőség meg nem oldódik. A következő ciklusban, a 8. ciklusban lefut ez a nagyon lassú levegőpontos szorzás, és write-back fázisba kerül. Beíródik a D4 regiszterbe az eredmény, és ezzel egy időben ki kell törölni ezt a bejegyzést a regiszter állapottáblából, a D4-et nem fogja többet módosítani az első levegőpontos egység. Ezzel egyszerre viszont belép a 6. utasítás. Szintén levegőpontos műveletről van szó, ő a 2. levegőpontos egységet kapja meg, megint szorozni kell, megint D4 lesz az eredmény, ennek megfelelően a D4-nél megint frissítettük a regiszter állapottáblát, az FP2 fogja módosítani a D4 tartalmát. Továbbá D2 lesz az egyik forrás operandus, és a load eredménye lesz a másik forrás operandus. 9. ciklus, haladjunk sorban. A 3. utasítással mi történik? Végre tovább tudtunk haladni, be tudta gyűjteni az előző körben az operandusokat, R1-et és D4-et, most elkezdhetjük a memória műveletet végrehajtani. Ezzel együtt megszűnt a write after read egymásra hatás, a négyes utasítást is tovább tud lendülni, beírhatja az eredményt a regisztertárolóba. Most már nem kell várnia. Az előtte lévő store utasítás már elindult. Nem kell neki már többet az R1 értéke. Ezzel együtt az ötödik utasítás, ez a load, szintén tovább tudott lépni, az R1 értéke most már megvan, ugye az előtte lévő egész inkrementálás be tudott fejeződni, tehát az R1 értékét össze tudta gyűjteni, és utána végre lehet hajtani ezt a műveletet is. Feldolgozási egymásra hatás miatt viszont nem tudunk betölteni több store utasítást, hiszen a store egység ebben a pillanatban foglalt. Több olyan utasítást, ami a store egységet használja, nem tudunk elindítani a pipeline-ban. És végül a tizedik ciklusban szintén történnek események, ezeket most már kár felsorolni, minden érdekességet végig tudtunk nézni. Értékeljük a látottakat. Ez egy nagyon egyszerű algoritmus. Három teljesen egyszerű táblázatot kell menedzselnünk, és az alapján egy szisztematikus eljárással képesek vagyunk soron kívüli végrehajtást megvalósítani. A scoreboard egy viszonylag hatékony eljárás egyébként. Ha az ember magas szintű programokat akar rajta futtatni, akkor a szimulációk szerint 1,7-szer gyorsabb futási időket lehet kapni, mint soron kívüli végrehajtás nélkül. És az ember ismeretében van a pipeline felépítésének, és alacsony szintű optimalizált programot ír, akkor a 2,5-szeres gyorsítás sem lehetetlen. Gyorsan foglaljuk össze, hogy hogyan is kezeltük az egymásra hatásokat ebben a pipeline-ban. A write after write-nál az volt a megfejtés, hogy nem engedtük a dispatchbe. A dispatchben kéne új bejegyzéseket adni az utasításnak, de a scoreboard működéséből fakadóan ez azt jelenteni, hogy write after write szituációban két dolgot is be kéne írni oda, egy táblázatba, ahol erre a célra csak egy hely van. Tehát ezt nem engedjük meg. Write after write-nál a második utasítást nem engedjük tovább a pipeline-ban, a dispatch fázisba sem engedjük belépni. Read after write egymásra hatás esetén a dispatch végbe mehet, lefoglaljuk az utasításnak az erőforrást, a műveleti egységet, de nem engedjük kiolvasni az operandusait, hiszen azokat valaki más még nem állította elő. A write after read, ez a legegyszerűbb, ilyen esetben pedig a scoreboard végig tolja az utasítást, csak pont a legvégén, amikor beírná az eredményét, akkor azt nem engedi megtenni, egész addig, amíg valaki még ki nem olvasta azt. Ezzel az összes egymásra hatást egyszerűen kezelni tudtuk. Most pedig lássuk a Thomasulo algoritmust. A Thomasulo algoritmust 1967-ben fejlesztették ki. Az IBM 360x91-es processzor volt az első, amelyik implementálta. Egyébként Robert Thomasulo volt az, aki a vezető tervezője volt ennek a processzornak. A P6 architektúra, és már, mint már korábban említettem, az összes modern Intel Core architektúrájú processzor, úgyre ezt az eljárást, ennek egy kicsit továbbfejlesztett változatát használja. A Thomasulo algoritmus annyiban tud többet a scoreboardnál, hogy jobban kezeli az egymásra hatásokat. A WAF és a VAR egymásra hatásokat regiszter átnevezés segítségével képes kiküszöbölni, és olyan utasítás tárolója van, melyek segítségével több feldolgozási egymásra hatást is jobban ki tud küszöbölni, mint a scoreboard algoritmus. Ráadásul, ahogy azt az Intel is tette, később könnyű kiegészíteni sorrend visszaállító bufferrel, ez egy triviális kiegészítése a Thomasulo algoritmusnak. A Thomasulo algoritmus akárcsak a scoreboard táblázatokat tart karban, és így követi nyomon a processzor különböző műveleti egységeinek, a regisztertároló tartalmának, illetve az utasításoknak a végrehajtási állapotát. Itt egy kicsikét másfajta táblázatokra van szükség. Menjünk rajta végig gyorsan, mert igazából majd a példán keresztül fogjuk igazán megérteni ezeknek a lényegét. Reorder buffer, ez a sorrend visszaállító buffer, pontosan úgy működik a Thomasulo-ban, ahogy mi tanultuk a korábbi eladások alkalmával. Minden utasítás a belépés pillanatában kap itt egy bejegyzést, Az utasítás mellett itt található majd egy V nevű mező, ahol az utasítás eredménye, a numerikus számérték meg fog jelenni, és szintén fontos lesz az R mező, amelyik pedig a desztinációja az eredménynek. Hova kell majd az eredményt visszaírni, ha majd kész lesz? Ugye ez lehet egy regiszter, lehet egy memóriatartalom. Ha memóriatartalomról van szó, ez egy store utasítás, akkor van egy ADR bejegyzés is, majd itt fog megjelenni az a cím, amit a memória címzésénél használni kell. Végül pedig a ready bit, ami azt jelzi, hogy kész van-e már az utasítás az eredmény előállításával, vagy nem. Ezt egy pipával jelöltük a korábbi előadások alkalmával. Reservation Station. Ez a Thomasulo algoritmusnak az utasítás tárolója. Ebben tároljuk a végrehajtásra kijelölt utasításokat. Itt azt is tárolni kell, hogy melyik egységhez rendeltük hozzá az utasítást, aritmetikai egység, load store unit, levegőpontos egység, stb. Hogy pontosan mit is kell vele csinálni, összeadás, kivonás, szavazás, osztás, és így tovább. Van egy target mezője, a T, amelyik kijelöli, hogy az utasítás végrehajtása után az eredményt a ROP-ba melyik sorba kell bejegyezni. Ugyanúgy, ahogy a scoreboardnál, itt is lesz két mező a forrás operandusok számára, RA és RB jelöli ezeket. Hogyha ezek a forrás operandusok még nem álltak elő, hanem valamelyik másik korábbi utasítás eredményére kell várni, akkor pedig az EA, EB bejegyzések lesznek azok, amik azt tárolják, hogy melyik korábbi utasításra kell várni, hogy megkapjuk a forrás operandust. Lesz egy regiszterállapot táblánk, pont ugyanaz, mint amit tanultunk a regiszterált nevezés során. Itt minden architekturális regiszterhez lesz egy bejegyzés, ahol vagy egy konkrét numerikus értéket tárolunk, hogy mi van benne abban a regiszterben, vagy pedig egy ROB bejegyzés számot. A ROB bejegyzés azt jelenti, hogy az az adott regiszter majd egy másik utasításnak az eredménye lesz, tehát abból a ROB-ból kell venni az eredményt a regiszter helyett. A nagy újítása a Thomasulo algoritmusnak, és ez tényleg egy kritikus komponens, bár tulajdonképpen a legegyszerűbb mind közül, az a Common Database, ez a CDB, amelyik egy üzenetszórásos, ez egy üzenetszórásos busz. Hogyha egy utasítás elkészül, a végrehajtottuk, előáll az eredmény, akkor ezen az üzenetszórásos buszon fogja ezt világgá kürtölni, hogy hey, elkészültem, az eredményem 42, aki rám vár, vegye el ezt a számot, és folytathatja a működését. Ezek után nézzük meg a működését, pont ugyanolyan struktúrájú pipeline segítségével, mint hogy azt a scoreboardnál tettük. Így válik összehasonlíthatóvá a két algoritmus. Továbbra is van egy aritmetikai egységünk egész műveletek végrehajtására, egy load egység, egy store és két levegőpontos aritmetikai egységünk, mely minden levegőpontos műveletet három ciklus idő alatt fog végrehajtani, szintén hármas iterációs idővel, tehát ezek pipeline működésre nem lesznek képesek. Az egyszerűség kedvéért egy centralizált, három bejegyzéses utasítástárolót fog tartalmazni ez a processzor, és egy végtelennek tekintett sorrendi szállító buffert. Nézzük akkor a Thomasulo algoritmus viselkedését. Itt vannak az előbb említett adatszerkezetek az ábrán. Kékkel jelöljük a sorrendi szállító buffert, ide a program szerinti sorrendben lépnek be az utasítások, és a program szerinti sorrendben fognak ki is lépni innen. Közben persze az utasítás végrehajtások sorrendje nem feltétlenül követi a program szerinti sorrendet. A sárga jelöli az utasítástárolót, ez a centralizált utasítástároló, piros a regiszterállapot tábla, zöld pedig ez a bizonyos command database, amin keresztül az elkészült utasítások kihirdetik az eredményüket. A program ugyanaz, mint amit az előbb a scoreboardnál láttunk. Nézzük, mi történik az első ciklusban. Az első ciklusban belépett egy utasítás, az első utasítás, egy load, egy helyet foglaltunk neki a sorrend visszaállító bufferben, a két nyíl szokás szerint, ahogy korábban is jeleztük már, a sorrend visszaállító buffer elejét, illetve a végét jelöli ki. Azzal együtt, hogy a sorrend visszaállító bufferbe került egy új bejegyzés, az utasítás tárolóban is megjelenik ez az utasítás, ez egy foglalt bejegyzés itt, egy load egységre van szükség az utasítás végrehajtásához, egy load műveletet kell végrehajtani, Ha befejeződik az utasítás, a rob első sorába kell az eredményt rögzíteni, ide majd a V-vel jelölt mezőbe. Utána pedig az operandusoknak a leírása, a forrásoperandusok leírása következik. Ebben az esetben az R1 regiszternek a tartalma az egyetlen forrásoperandus helyez az utasításhoz. A regiszter állapot táblában is változás történt. Elkönyveltük, hogy a D0 regiszter értékét a későbbi utasítások a rob első sorába keressék. Tehát az itt majd megjelenő értéket kell a D0 regiszter helyett alapul venni a későbbiekben. Nézzük meg, mi történik a következő ciklusban. A következő ciklusban az első utasítás az issue fázisba lépett, C2, cycle 2. Az issue fázis az a fázis, amikor összegyűjtjük az operandusokat. Ebben az esetben a regisztertárolóból kiolvassuk az R1 regiszternek a tartalmát, és ide az utasítástárolóba letároljuk azt a konkrét értéket, amit ez a regiszter tartalmazott. Pipeline működésről van szó, tehát ezzel egy időben megtörténik a következő utasítás behozatala a processzorba, és ő ismét kap egy új bejegyzést a sorrend visszaállító bufferben és az utasítástárolóban is. Ez egy levegőpontos utasítás, szorzást jelent, eredmény a rob második sorába teendő. Két operandusa van, a D0 és a D2. A D2-t ki lehet olvasni a regisztertárolóból, viszont az EA mezőbe is került valami információ. Ez arra utal, hogy az első operandust, D0, nem a regisztertárolóból kell venni, hanem a sorrend visszaállító bufferből, persze majd csak ha oda bekerül. Regiszter állapot táblában elkönyveltük, hogy a további utasítások a D4 regiszter értékét a rob második sorába keressék. Harmadik ciklus. Az első utasítás az execution fázisba jutott, átkerült a load unitba. Ezzel együtt kikerült az utasítástárolóból. Az utasítástároló csupa még nem végrehajtott utasításokat tárol, innen válogat a dinamikus ütemező. Ha már elkezdődött egy utasítás végrehajtása, azt már töröljük innen. Az az utasítás már a műveleti egységben van, ő dolgozik rajta. Fölszabadult ez a bejegyzés az utasítástárolóban. Közben még egy utasítást betöltöttünk, ez egy store, és úgy, ahogy az előbb is, szépen bekönyveltük az utasítástárolóba ezt is. A következő lépés, ez már egy kicsikét izgalmasabb, ugyanis itt lefut az első utasításunk. Végrehajtódik, véget ér az execution fázis. Az execution fázis legvégére, tehát a harmadik ciklus legvégére előáll a memóriával az adat, amit be akartunk tölteni, de azt nem írjuk vissza a regisztertárolóba, hát ez a lényeg a sorrend visszaállító buffernek, hanem helyette a sorrend visszaállító bufferbe írjuk bele. Itt a V mezőbe bekerül az a szám, amit betöltött a memóriából a processzor. Ezzel együtt a CDB-n keresztül kihirdeti a processzor, hogy figyeljetek, elkészült a D0 változó, D0 regiszter tartalmát, aki arra vár, most megmondom, a rob első bejegyzéséből lehet kiolvasni. Ezt az utasítástárolóban várakozó utasítások mind figyelik, és magára is ismert az egyik utasítás, amelyik itt várakozik, ez a 2-es számú utasítás, ugye ez lesz majd a szorzás. Az rájött, hopp, én pont a rob 1-re várok, de jó, most pont jól jön nekem ez a szám. És a CDB-ről leolvassa az értéket, az előző load utasításnak az értékét, amit kihirdetett a CDB. Ő ezt az értéket elrakja magának, szépen ide berakja az error mezőbe, CDB.V-vel jelöltük most ezt, ott egy konkrét numerikus érték fog most már szerepelni. Neki most már adott minden a végrehajtáshoz, a következő fázisban elkezdődhet maga a szorzás. El is kezdődött, úgyhogy ki is került innen az utasítástárolóból. Bekerült viszont a következő load. Ő is itt van, pirossal jelölve. Közben természetesen a regiszterállapot táblát is frissíteni kell. Innentől kezdve most egy pár olyan ciklus következik, amikor nem történnek különösebben izgalmas események. A szorzás szépen készül, 3 ciklusra van szükség, hogy befejeződjön. Közben egy integer összeadás is el tudott indulni, betöltöttünk egy újabb utasítást a processzorba, és az utasítástárolóban is megjelent. Hogyha ezt egy picit megnézzük, akkor látjuk, hogy egy nagyon hasonló szorzó utasításról van szó, levegőpontos egységre van szüksége, a rob hatodik sorába kell beírni majd az eredményét, a két operandusa közül pedig az egyiket a regisztertárolóból lehet kivenni, a másikat pedig a rob 5 sor fogja biztosítani. Következő ciklusban megjelenik az R1 értéke az integer összeadásnál, nem írjuk be a regisztertárolóba, hiszen a sorrend visszaállító buffernek gondoskodnia kell róla, hogy csak a program szerinti sorrendben érvényesüljenek az utasítások eredményei. Csak ide helyezzük el a sorrend visszaállító bufferbe, ebbe a V jelű oszlopba. Ezzel egy időben a CDB megint hirdetni kezd. Figyeljetek, a ROB 4 egy új értéket tartalmaz. Aki a ROB 4-re vár, 42 lett az eredmény, vegye el ezt a számot. Volt olyan utasítás, amelyik a ROB 4-re várt, az ötödik, annak a címe, pont ennek az összeadásnak az eredménye, ő ennek nagyon megörül, leveszi erről a buszról ezt a számot, amit kapott, és zsebre rakja, eltárolja az utasítás tárolóban, az erre a oszlopban, és ettől a pillanattól kezdve ő is végrehajthatóvá válik. Közben persze egy újabb utasítást is beléptetünk, mind a sorrend visszaállító bufferbe, mind az utasítás tárolóba. A következő lépésben befejeződik a szorzás. A CDB kihirdeti a szorzás eredményét. ROB2 eredmény hirdetés, és kiadja azt a numerikus értéket. Aki a ROB2-re várt, például az a store, amelyik el akarja tárolni az eredményt a memóriába, erre ezt felismeri, elveszi az értéket, és ezzel folytathatóvá válik ez az utasítás, meg lesz minden ahhoz, hogy őt elkezdjük végrehajtani. Aztán a hetes utasítás is bekerül az utasítás tárolóba is, és a sorrend visszaállító bufferbe is. Most nézzük meg ennek a hetes utasításnak az operandusait. A céloperandusa a hetedik sor a robban, ez tiszta sor. A forrás operandusa, az R1, viszont nem egy regiszter, hanem a rob 4 tartalma, tehát innen ki lehet olvasni az R1 regiszternek szánt értéket, ami majd egyszer eljut az R1 regiszterbe is, de mi innen ki tudjuk lopni, és ezt az R1-et tudja majd felhasználni ez a store, amikor a címet kell számolni. Tehát ide fog kerülni az utasítás tárolóba az a numerikus érték, ami a korábbi integer összeadásnak az eredménye. És még természetesen a másik operandusa, a D4, az is fontos. A D4, azt még nem tudjuk, hogy micsoda, még nem készült el. A hatodik utasítás eredménye lesz, a rob 6-os sorából kell majd venni, hogyha elkészül. És innentől kezdve elkezdjük kiléptetni a sorrend visszaállító bufferből az utasításokat. Most már az első és a második utasítás is ki tudott lépni onnan, frissült a regisztertároló értéke. A CDB közben kihirdeti az ötödik utasítás elkészültét és annak az eredményét, aki arra várt, elveszi az értékét. Ez a levegőpontos szorzás a hatos, ennek most pont jól jött ez, és végrehajthatóvá válik. A következő ciklusban mehet a végrehajtásra. A következő ciklusban odáig jutottunk, hogy ez a bizonyos store művelet lefutott. Mit fog történni akkor, amikor egy store egy ilyen reorder bufferrel rendelkező Tomaszló algoritmusnál befejeződik? Ide kerül a cím, az R1 plusz 16, ide pedig az az érték, amit majd el kell menteni a memóriába. És amikor a zöld nyilacska odaér, hogy ezt a store utasítást is processzálni tudja a sorrend visszaállító buffer, a CM fázisban, elnézést ezt nem említettem meg, a CM a commit fázis, sok processzorban a write-back helyett commitot szoktak mondani, amelyik az utasítás kiléptetését, az eredmények érvényre juttatását végzi. Tehát amikor ez a zöld nyilacska majd egyen lefelé léptethető, akkor a memóriába erre a kiszámolt címre ezt az értéket kell beírni. Minden elő van készítve a robban. A cím is, meg az érték is. A lényeg az, hogy amikor a program szerinti sorban odaérünk, akkor már ezt villámgyorsan lehessen, mert egyetlen memória műveletként ezt a változást átvezetni a memóriába. És így tovább. Azt hiszem, hogy a lényeg talán már érthető. Egy kicsikét másképp működik a scoreboard, egy kicsikét más táblázatok vannak, máshogy menedzseljük őket, De ez is egy jó megoldás a soron kívüli végrehajtás megvalósítására. Egyébként ez egy sokkal hatékonyabb megoldás is, mint a scoreboard, ugyanis ebben se a write after write, se a write after read egymás hatások nem okoztak problémát. Nem is említettünk róla egy szót se, egyszerűen nem botlottunk bele ilyen jellegű problémába, miközben a scoreboardnál igen, ott ezzel foglalkozni kellett. Most elő se került. Azért nem került elő, mert regisztrált nevezéssel megoldottuk. Fölmerült a kérdés, hogy miféle regisztrált nevezéssel. Nem is csináltunk regisztrált nevezést ebben a példában. Valóban azt a klasszikus regisztrált nevezést, amit korábban tanultunk és algoritmikusan csináltunk, és a gyakorlaton is végigvettünk, azt itt nem találhatjuk meg, de a rob maga egy bújtatott regisztrált nevezésnek felelhet meg. Maguk a fizikai regiszterek nem mások, mint a robnak a különböző sorai. Ahány soros a robom, annyi fizikai regiszterem van. Ide fognak kerülni az eredmények, és az ettől függő, ezektől az eredményektől függő későbbi utasítások a korábbi robbejegyzésekből tudják elvenni a forrás operandusukat, nem a regisztertárolón keresztül kommunikálnak egymásra az utasítások, hanem a regisztertárolón és a robon keresztül, és így elimináltuk ezeket az anti-függőségeket, a write after write és a write after read függőségeket. Ugyan nem szerepel itt a fólián, de meg kell jegyeznem, hogy a Tomasulo P6 algoritmusnak, amit most végvettünk, szintén van egy gyenge pontja, ami miatt nem tökéletes megoldás. Ez pedig maga a CDB, a Common Database. Kihirdetjük az eredményt, hogy a ránk váró, az eredményre váró utasítások folytathatók legyenek. Ezzel az a probléma, hogy ez egy szűk osztott erőforrás, ami időnként bizony korlátozást jelenthet. Például egy szuperskalál processzorban, ahol egy órajel alatt több utasítást akarunk érvényre juttatni, vagy befejezni, akkor a CDB-nek képesnek kell lenni arra, hogy egyetlen órajel alatt több utasítás eredményét is kihirdesse. És ez bizony sokszor nem szokott beleférni egy órajelbe. Ennyit gondoltunk elmondani a soron kívüli utasítás végrehajtás implementációiról. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!